Jó napot kívánok! Akkor a mai első órára akkor azt fogunk csinálni, hogy kicsit egy kis bevezetőt az egész, ugye mielőtt konkrétan a zsidó orvosi etikáról beszélünk, akkor kicsit nézzünk meg a háttér, a zsidó orvosi etikának a forrásai és a háttér történelme. Ugye, amikor beszélünk zsidó orvosi etikáról, akkor mi beszélünk a zsidó vallás orvosi etikájáról, nem az Izrael állam mai orvosi etikájáról. Izrael állam ugye a zsidó állam, de Izrael állam nem vette át egy az egyben a zsidó vallási előírások. Részben igen, de sok mindent nem, és ezért, amikor mi beszélünk a zsidó orvosi etikáról, itt, ezen a tanfolyamon, akkor mi beszélünk a zsidó vallási előírásokról. Mindenki kapott egy fénymásolat, amin található a zsidó törvénykezés fája. Ugye ezek lesznek a legfontosabb források, forrásanyagok, amivel dolgozunk, és fontos, hogy lássatok ezt a folyamatot, hogy mik a időben az első források, és a későbbi források, és a források hogy viszonyulnak egymáshoz, és akkor így tisztább lesz, amikor hivatkozunk egy forrásra, tudjunk, hogy hova elhelyezni. Ugye rögtön a lap tetején ott van egy kis ábra, ez pedig a 10 parancsolatot, amit Isten átadott a zsidó népnek. Ugye Istenről képet nem találtunk, és ezért maradt a kőtábla. Ugye időben hogy állunk, ugye a Biblia alapján, mikor volt ez a kőtábla? Ugye Mózes első könyve eleje kezdődik a teremtés történetével. Erre Ádám, Éva és gyereké. 10 nemzedékkel később, majd 1000 évvel később, ugye nagyon sokáig éltek ezek az első nemzedékek, 10 nemzedékkel később ott van Noé-nak a története, Noé és az özönvíz. 10 nemzedékkel még később, Noé után, és az özönvíz után, akkor ott van Ábrám, Izsák és Jákob. Ez a három ősapja a zsidó népnek. Jákob a harmadik ősapja, ő volt az, aki lement Egyiptomba, ez már Mózes második könyvében található, ott voltak a zsidók, hogy Jákob családja rabszolgák 210 éven keresztül, szabadultak onnan, és itt van a 10 csapás, amit a Biblia leír, mert az egyiptomiak nem akartak kiengedni a rabszolgákat, és amikor szabadultak, akkor a sivatagba mentek, ugye Egyiptomat elhagytak, ott a sivatagba mentek, és majd a végén fognak bemenni a Szentföldre, Izraelbe. Amikor eljöttek a sivatagba, 50 nap a szabadulás után jött le az Isten a Színai hegyre, és elmondta személyesen a 10 parancsolatot a zsidó népnek. Ez az a forduló pont, amikor Jákob családja, már egy terjedelmes nagy családból lett a zsidó nép. A zsidó nép kezdete, mint nép, az itt a 10 parancsolat a 10 parancsolattal kezdődik. Ugye erre van az a mondás, ami a középkori híres zsidó filozófus Ádia Gaon mondta, hogy a zsidó nép és a zsidó vallás egyszerre kezdődik. És ha valaki kérdez, hogy most a zsidó fogalom az inkább vallás, vagy inkább nép nemzet, és a válasz, hogy ez is az, és el nem lehet választani ezt a kettőt egymástól. Ez a 10 parancsolat. 10 parancsolat, csak 10 parancsolatból áll, ez még nem egy egész jogrendszer. De az történt, hogy büntetés miatt azt kellett maradni a zsidó népnek a sivatagban, 40 éven keresztül vándoroltak a sivatagban, mielőtt mentek tovább Izraelbe, és ez idő alatt Mózes kiegészíti még a 10 parancsot, mindig eljön, és azt mondja, hogy Isten ezt mondta, ezt is mondta, azt is mondta. Valamikor idézőjelben provokáltak, azt mondja, valami történt, és az esemény kapcsán, a kérdés kapcsán jött a válasz, és valamikor csak jöttek egymás után a parancsolatok az Istentől. 40 év végén akkor már 613 parancsolat volt a zsidó népnek. Szerinti 10-zel kezdődött, és akkor a végén 613, Mózes a halála előtt leírja mindezt, de nem csak a törvényeket, a parancsolatokat ír le, hanem ezt még kiegészíti egy kis történelemmel, és akkor így jön létre a Mózes 5 könyvet, ami egy tekercsbe írja le, és ez a Tóra tekercs. Azt tartalmazza, kezdődik a teremtés története, amit előbb említettem, és közben elmondja a történeteket is, és keveri a előírásokkal. És a könyv végén, azt már majdnem a legvégen ott van a 613. parancsolat, ami Mózes halál napján hangzott el. Ez a Mózes 5 könyve, ez a forrása mindennek. Az egész zsidó vallásnak, de két dolog, amit tudni kell még a 613 parancsról maga, hogy ebből egy része tevőleges parancsolat, ezt kell tenni, azt kell tenni, és egy része tiltó parancsolat, mit nem szabad tenni. A 613 úgy oszlik, hogy 248 tevőleges parancsolat és 365 tiltó parancsolat, szerint túlsúlyban van a tiltások, több, mint a tevőleges előírás. Mózes ezt leírta a tekercsbe, ez a Tóra tekercs, ez pergamenre van mindig írva, szerintem Mózestól kezdve mindig a nemzedékek során pergamenre van írva, és egy különleges tintával van ez írva. És nemzedékről nemzedékre annyi a feladat, hogy mindig át kell másolni ez a tekercs, csak így megvan egy újabb, egy frissebb. A kérdés, amit szoktak feltenni, hogy lehet az, hogy most már több mint 3300 éve, hogy ez a Tórát másolnak, és hogy lehet elképzelni az, hogy annyi idő alatt, és annyi másolás alatt, hogy tényleg az eredetit kaptunk-e meg. Mennyi esélye van arra, hogy tényleg egy az egyben ezt írta le a Mózes, vagy mindig fél mondat, egy szó, egy betű, egy kimaradt, vagy hazakerült, és akkor így más kaptunk. A zsidó vallásnak az a válasza erre, hogy olyan szigorúan veszünk a hibákat a Tóra tekercsen, hogy lényegében 0%-et fogadhattunk el hibának. 0% azt jelenti, ugye az egész Tóra tekercsben több mint 300 ezer betű van. Ha egy betű hibás, akkor ezt a tekercset már nem lehet használni. És akkor nem egyszer, jó, nem mondom, hogy minden napi esemény, de nem egyszer fordul elő, hogy a zsinagógában akár 300-an, 400-an jelen vannak, felolvasnak a Tórával, és egyszer csak a közösség észreveszi, hogy valahogy hibásan olvasnak. Ez még nem jelent semmi, mert valamikor ugye olvasás közben az ember kihagy egy betűt, és akkor erre szólnak elnézést, hogy itt a bet ezt nem olvasta jól. És akkor újra megnézni és kijavítja. De valamikor, már jelen volt, nem egyszer ilyen esemény, megnézi, és még egyszer olvassa, és megint hibásan. Amikor már harmadszor itt kiavítja magát is, ugyanazzal a hibával akar már kezdeni közé összehasonlítani, és látják, hogy tényleg itt azért olvassa így, mert hiányziket vettük. Ilyenkor azt olvasás közben össze kell tekerni a tekercset, félre kell tenni, és egy másik tekercset elő kell venni. Azt jelenti, és akkor így elképzelhető, hogy másolás közben egy betű vagy egy szó kimaradt? Igen, elképzelhető. Mert hiába az ember ellenőrzi magát is odafigyelni, mindig lehetséges, de menni az esély arra, hogy a 10-20 év olvasás alatt nem vettek észre, az hiányzik, kicsi az esély. Miért? Mert Tóra olvasás ez mindig a közösség előtt olvasnak fel. Minimum 10 felnőtt férfi kell, hogy jelen legyen, aki figyeli. 10 figyelnek, egy ember olvassa fel, ami azt jelenti, hogy lényegében 10 ellenőrzik az, hogy tényleg jól olvassa fel, és valamikor 500-an ellenőrzik. És akkor így lehet, hogy egyszer nem vettek észre, kétszer, de mondom, 5-10-20 év alatt csak észrevették, és akkor rögtön kijavították, ezért igazi esélye arra, hogy marad benne, mondjuk, hogy ne lop, az valójában az volt írva, hogy lop, és csak nem vettek észre valaki, hogy ne, az kicsi az esélye, vagy ugyanígy hasonló. Mégis, egy pici kis esélye mégis van olyan hiba, ami nem változtatja az értelmét a szövegnek, és még az olvasás se, a kiejtés se változtatja. Ugye, aki, nem tudom, hogy vannak itt olyanok, akik tudnak héberül egy kicsit, de mindenképpen a héberben van úgynevezett ktivmale és ktivhaszer. Ktivmale azt jelenti teleírás, és ktivhaszer azt jelenti hiányos írás. Mi azt jelenti, ugye a héber betűk, azok részben betűk, részben magánhangzók. Azért bizonyos betűk valójában használnak, magánhangzóként vannak használva. Mondjuk például a váv. A váv, ami csak egy ilyen kis hosszú vonalka, az nagyon sok esetben azt használjunk, amit a latinban ónak. De a héber azt is mondja, hogy valamikor nem kell odaírni az ót, a vávat, hanem oda van írva a mem betű előtt a m, és akkor mi már tudunk, hogy mónak kell olvasni, annak ellenére az ó hiányzik mellette, nincs mellette a váv. Ami azt jelenti, a közösség figyeli, és teljesen helyesen éti ki az, aki olvas fel a tekercset. Miért nem veszi észre? Mert a kiejtése jó, csak ő nézett hiányos szöveget is kiejti, pedig itt teleírás kellett legyen, vagy fordítva. Ezek tényleg olyan dolgok, amit nem lehet így olvasásból észrevenni, de mégis a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek is olyan dolgok, amit észreveszi. Például a tóraolvasó, aki egy szakavatott tóraolvasó, ő ismeri már egy kicsit a szöveget, akkor látja, hogy itt hiányzik, vagy nem hiányzik. És akkor így ki vannak javítva, de mégis az évek során, itt 3000 évről van szó, 5-6-8 olyan eltérés lett. Most mit lehet venni alapul? Veszünk mondjuk egy budapesti vagy egy debreceni tóra tekercset. Összehasonlítjuk egy grúz és egy jemeni tóra tekercsel, és közismert a Grúzia és Jemen és Budapest között nem nagyon voltak átjárások. Összehasonlítjuk a tóra tekercseket, és azt fogunk látni, hogy tényleg a szöveg az egy az egybe ugyanaz, és mondom, 5-6 helyen ilyen telli hiányos írás van, és összesen egyetlen egy hely van a jemeni tóra tekercsben, ahol egy betű van, ami mégis egy picit kellene észrevenni, de nem vettek észre. Ez a jemeni zsidók tovább írják ezt a betűt, hogy ők írják, az egész világ zsidósága, többi zsidók másképpen írják. Ennyi az eltérés, ami van 3000 év alatt, ami azt mondja, hogy elég, ez egy sikertörténet. Aztán még találtak, jó, nem 3000 éves, de 800, 900, 1000 éves tekercseket, résztekercseket találtak, és tényleg nem lehet látni igazi eltérések. Szóval ez maga az írott szövegről a Tóra tekercsről. Most annyit meg kell tudni a Tóra tekercsről, hogy az magánhangzók nélkül van írva, még versekre sincs bontva. Ami azt jelenti, hogy csak ömlesztve megy a szöveg, annyi van még a Tóra tekercsben, hogy ilyen bekezdések. De van kétfajta bekezdés, olyan bekezdés, ami egy pár betű helye ki van hagyva, de ugyanazon a soron folytatódik a szöveg, vagy egy másik bekezdés, ami új soron kezdődik, de enni a tördelése a szövegnek. A többi szöveg az csak így ömlesztve megy. Miért fontos ezt elmondani? Azért fontos, mert később, mikor elemeznek a szöveget, akkor valamikor az olvasásnál is lehet eltéres. Ugyanazok a betűk, de én így olvasom, másik úgy olvassa, és akkor kicsit más értelmet kaphat a szöveg. Csak megmutatnám, hogy néz ki egy Tóra tekercs. Most ez a Tóra tekercs, ez nem egy valódi, ez a valódinak a másolata, és ezt a gyerekeimtől kölcsön kértem. Mert szerintem ez papírra van, csak mégis lehet látni, hogy néz ki. Ugye akkor lehet látni, ugye egy kis kihagyások, ami lényegében ezek a bekezdések, amiről beszéltem, de azt is lehet látni, hogy más jelzések nincs. Egy egész bekezdés, mert valamikor 2-3 hasáb is, ott semmi jelzés nincs, hol van mondat vége, vagy ilyesmi. Magánhangzók sincs, mert a Héberben a magánhangzók, kivéve amik a maga a betű a magánhangzók, vagy a betű alatt, vagy a betű fölött van, és itt lehet látni, hogy csak betűk vannak, és más nincs. Most mindez, ez nevezett a Tóra tekercs, az a Torási Bechtáv. Az az írott tan, ez Mózes öt könyve, ugye a törvénykezés pályán a bal felső sorokban van, Mózes öt könyve, minden könyvnek van Héber neve, és még mi a többi írott anyag, ami van, az a proféta könyvei, és a szent íratok, ezt adja ki a zsidó Biblia. Héberül van erre egy ilyen mozaik szó, ami Tanakh. A T az a Taf, az a Tóra, a N az a Neviim, a proféta könyve, és a H, vagy a K, az Kitvé a Kodesh, Ktuvim, a szent íratok. Szerinti Héberül a Tanakh, az a Biblia. Most ez mind a Torah Shebechtav, az írott tan. Minden más az Torásebal Pe szóbeli tan. Ami azt jelenti, szóbeli tan az nem csak egy későbbi, amikor vége lett Mózes korszakának, vége lett a proféták korszakának, akkor kezdődik a szóbeli tan. Ez nem így van. A szóbeli tan azt jelenti, hogy amit az örökkévaló tanított Mózesnek, Sinai hegyen, annak egy részét leírt Mózes könyvben, a többit szóban hangzott el. Ugye, mert a 10 parancsolaton kívül azt olvasunk Mózes második könyvében, hogy Mózes felment a hegyre, 40 nap és 40 éjszaka ott volt a hegyen, közben az Isten őt tanította a törvényekre, csak a Mózes lejött. 3-szor 40 napra ment fel. Illetve közben még 40 éven keresztül még mindig ki lett bővítve. Ennek csak egy része le lett írva, a többi rész maradt szóban, és ez úgy hangzott el. Ami azt jelenti, 613 parancsolat van, nincs több. Ez Mózes 5. könyvében le van írva, hogy ezek a parancsolatok nincs több. Ami azt jelenti, senki nem jöhet, hogy van egy olyan hagyományod, van egy 614. és 15. Ugye a Bibliában le van írva, szombaton nem szabad dolgozni, de valójában hétfőn kedden se szabad dolgozni. Semmi ilyesmi nem lehet. Miért? Mert az van benne a Bibliában, hogy ezek a parancsolatok nincs több. De mi az, ami mégse lett ide írva? ezeknek a részletei. Ami azt jelenti, a maga a parancsolat, a lényege le van írva, de nem az, hogy pontosan hogy kell ezeket végrehajtani. Mi az pontosan, ami tilos, hogy kell csinálni, mikor, ezek már egy nagy része Mózes tanította, de csak szóban nem írta le. Mindjárt veszünk egy pár példát, és a kérdés rögtön felmerül, miért nem írta le Mózes a többit is. Ha képes volt írni 5 könyvet, azért miért nem írt még 5-öt? És a válasz erre az, hogy nagyon hasznos, amikor nem minden le van írva, hanem megtanította a részleteket, vagy megtanította, hogy kell következtetni a szövegből, mert ezáltal elkerülünk azt a problémát, hogy mi van akkor, amikor új kérdések merülnek fel. Hát olyan kérdés merül fel, és most nem kell túl messzire menni, az orvosi etika az egy jó példa ennek, hogy olyan kérdések merülnek fel, olyan szituációk, ami régen nem is voltak. Akkor a kérdés, akkor ki mondja meg a választ? És tudni kell, hogy a zsidó vallásban nincs senkinek joga kiegészíteni. Hanem összesen le lehet vezetni 10 parancsolatot kezdve lefelé, de kiegészíteni senkinek nincs joga. Nem lehet összeülni az összes nagy rabbi, vagy nem az összes, vagy és akkor döntenek, ez jónak hangzik, ez rosszul hangzik, a zsidó vallásban olyan nincs. Akkor a kérdés, akkor elévül az egész. De mivel Mózes eleve megtanított, hogy ebből a kis könyvből, Mózes 5 könyvéből, hogy kell következtetni, hogy kell a további részletekre rájönni, akkor innentől kezdve bármilyen kérdés merül fel, akkor mindig képesek vagyunk a kevés szövegből választ meríteni a modern kérdésekre. Először nézzünk meg például, mik azok a dolgok, ami nincsenek leírva. Ugyan már a 10 parancsolatban vegyünk egy példát, már a 10 parancsolatban az 5. parancsolat az, hogy nem szabad szombaton dolgozni, 6 napon keresztül dolgozol, 7. napon pihenjél, mert én is pihentem, mondja az Isten, mikor a világot teremtettek. És ez ismétlődik 7-szer, 8-szer, 9-szer a Bibliában különböző összefüggésben, a szombaton pihenni kell. De sehol nincs írva igazán, hogy mit jelent pihenni, mi az, amit nem szabad csinálni. Azt nem lehet mondani, hogy semmit nem szabad csinálni. Az ember ül, áll, jön, megy, eszik, iszik, pihen. Most hol kezdődik a munka fogalom? Most Isten teremtette a világot 6 napra, kezdve a 7. napján, akkor nekünk sem szabad világot teremteni szombaton. No, ez biztos. Igen ám, de hát nem szoktunk világot teremteni, akkor mindig nem jutottunk előre. Mi az, amit nem szabad csinálni? Dolgozni nem szabad. És nagyon sokszor szoktak az emberek kérdezni, felvágni a kenyeret, szeletelni a kenyeret szombaton a szabad? Szeletelés az is valamilyen munkának számít. Tehát szerintem én is ez nincs leírva a Bibliában, nincs leírva a Bibliában pontosan mi a munkának a munka, szóval nincs leírva a munkakör a szombatnak. Erre a szóbeli szóval megadja a választ erre, és ez nagyon jellemző, hogy a Talmud elemzi a Bibliát. És ez az egész a szóbeli tannak a titka. Keresünk oda-vissza a szövegben, hogy talán találunk rá választ. És ha sokat keresünk, akkor találunk nem egy válasz erre a kérdésre, de olyasmi, amitől lehet ezt levezetni. Le van írva egy pár fejezettel arrébb, hogy a zsidókat vándoroltak a sivatagban, és erre az örökkel megparancsolta nekik, hogy építsetek nekem sivatagi sátrat. Nekem egy ilyen hordozható, amit szét lehet szedni, és ahogy vándorolnak, akkor mindig szétszedik, új helyre érkeznek, újra összeállítják. És le van írva pontosan, mit kell ehhez. A falak azok fából vannak, aztán vannak ilyen mindenféle szőnyegek, ilyen tetőnek, azon van a papoknak a ruhája, ilyen színben, olyan színben, és még sok hasonló. És aztán az egész leírás vége fele, oda van írva, de szombaton pihenni kell. Mit jelent de szombaton pihenni kell? Akkor ezt is egy ismert módszer a Bibliában, az egymás mellett van írva, de azt jelenti, hogy szombaton pihenni kell, ami azt jelenti, nem szabad a sátrat építeni szombaton. Akkor itt már egy konkrétum van. Nem egy világot nem szabad teremteni, hanem sátrat nem szabad építeni szombaton. No, akkor nézzünk meg most, hogy kell ezt a sátrat építeni, és nézzünk meg, milyen munkák, milyen műveletek vannak. Ezeket tudunk, hogy nem szabad csinálni szombaton. Mert ha ezekből egy részet lehetne csinálni szombaton, akkor lehet a szentének egy részet legalább építeni. Mivel az van írva, de szombaton pihenni kell, azt jelenti, egyáltalán nem lehet építeni, ebből tudom, hogy ezeket nem lehet. És erre ezt alaposan megvizsgálták, és akkor 39 féle művelet, munka van, amit kellett a szentély építéshez. Akkor ezt tudunk biztosan, ez a 39 az, amit nem szabad csinálni szabad. Ebben benne van a főzés, ebben benne van a mindenféle munkálatok, ami vannak fával, mindenféle munkálatok, ami vannak gyapjúval, mindenféle munkálatok, ami vannak, minden, amit kell ez, és itt 39 féle munka. Erre azt mondta a Talmud, de 39 az tilos. De honnan tudunk, hogy a többi dolog az szabad? Mert ha az Isten nem vette a fáradtságot tudatni velünk, hogy ennél több is tilos, akkor csak ez tilos. Mi abból indulunk ki, az, ami nincs leírva, és nincs is utalás rá, hogy ez tilos, akkor az szabad. Lesznek olyan orvosi kérdések is, ami nagy dilemma, és a hálak azt mondja, jó, lehet egy nagy dilemma, de mi lehet a tilalom alapja? Ha nem találunk a tilalomnak alapja, forrása, akkor a szabad. Például, most beszélünk erről majd valamikor részletesen, a klónozás. Hú, Istent játszani, ilyen, hú, ez egy hihetetlen, tényleg egy nagy dilemma, embert teremteni. Igen ám, de a kérdés az, hogy hol van a Bibliában utalás arra, hogy például nem szabad Istent játszani. Ha nincs, akkor azt mondom, tényleg ez egy hihetetlen gondolat, de nem kell megijedni hihetetlen gondolatoktól. Szerintem, ami nincs leírva a Bibliában, hogy ez tilos, és nem lehet valamiből levezetni, akkor az szabad. Ezért, ha az Isten nem tudatta velünk több, nem egyenesen, de legalább utalt arra, mi az, amit nem szabad csinálni szombaton, akkor a többi dolog szombaton csinálni. 39 dolog, csak benne van főzés, tűzet nem szabad gyújtani, nem szabad kioltani a tüzet, és stb. Most. Igen, de ez mindig nem olyan egyszerű, mert a szentélyben ezeket a munkákat használtak az épület és az egy dolog építésére. A dolog építésére, mi pedig nem akarunk építeni, mi csak főzni akarunk ételt, és nem főzni mondjuk a gyapjút főzni valami színbe, vagy ilyesmi. De erre itt kell használni azt a kicsit elemezni minden munkátnak, minden munka, mi a lényeg a munkának. Nem a külső formára kell koncentrálni, mert a külső forma az egy adott esetben, egy adott helyben, egy adott feladat. Akkor arra azt mondanánk, igen, a sivatagban, szombaton nem szabad szentélyt építeni. De nem minden sivatagban, az a sivatag, ami ott van. De természetesen ennek nincs logikája. Erre azt mondja, minden külső dolgot ezt hagyni kell, és csak a lényeget át kell venni. Nem kell sivatag, a sivatag ez nem része a munkának, nem a szentély része a munkának, és akkor így kapunk meg a 39 művelet, amit nem szabad csinálni szombaton. És a dolog lényege az, hogy igazán nem világot teremteni, de teremteni nem szabad. Azt mondja, létrehozni dolgokat, változtatni dolgokat, nyers ételt, főtt ételt csinálni. Szóval a teremtés az, amit nem szabad szombaton, és ezért visszatérve kenyeret szeletelni, az nem olyan jellegű munka, ami belefér a 39-es, az tényleg szabad. Most ez egy példa annak, ami a szóbeli tanban található, és honnan tudunk azt, ezt levezettünk a Bibliából. Azt jelenti, két dolgot találunk a szóbeli tanban. Vagy olyan dolog, amit Mózes tudta, és elmondta, és nem kell levezetni sehonnan, azt mondja, Isten nekem így mondta, úgy mondta, vagy olyasmit, amit Mózes nem hivatkozott arra, Isten nekem úgy mondta, hanem megtanított, hogy kell levezetni a szövegből. Ami azt mondja, van egy szöveg, az ember elolvassa akár héberül, akár fordításban, de utána különböző módszerekkel lehet itt még ásni mélyebb és mélyebb a szövegben, és akkor plusz dolgokat tudunk meg. Ahogy előbb elmondtam, ugye van a leje van írva, hogy hogy kell építeni sátrat, és ebből le fogunk vezetni ez olyan dolog, ami ma aktuális, ma nem kell sátrat építeni, ugyanakkor minden szombaton pihenni kell. Szóval mindig kell mélyebb és mélyebb nézni. 13 alapmódszer van, amivel ezt a Bibliát elemezünk. 13 alapmódszer. Most, menjek tovább, és vegyünk egy példát annak, hogy amit előbb említettem, hogy azért jó, hogy nem minden le van írva, hogy így nem évül el a tóra. Csak maradjunk megint még a szombatnál maradunk. És a kérdés az, hogy szombaton szabad-e e-maileket írni és küldeni. És a válasz, hogy nem. És erre helyesen fogja valaki feltenni a kérdés, nem szabad szombaton e-maileket írni? Mi az alapja ennek? Mózes tórája. Ezek szerint Mózesnek már volt e-mailje? Úgyis erre úgy szól az anekdóta, amikor az ásatások során nem találtak kábeleket, erre azt mondtak, a drót nélküli volt. Ugye? Akkor ezek szerint, akkor mi alapján tudunk mi azt mondani, hogy a mózesi tóra tiltja az e-maileket, mi az egész e-mail fogalom nem volt, ilyen jellegű írás nem volt, akkor most honnan tudunk, hogy az e-mail írás az tilos szombaton? A válasz az, ha tényleg a Bibliában az lenne leírva, fel lenne sorolva részletesen, pontosan a szombati munkát. És ezt nagyon jól tudunk, hogy Mózes hogy írt a sivatagban, nem számítógéppel, és nem írógéppel, és nem is golyostollal, hanem nagyon-nagyon primitív. Képzelünk el, azt írta volna le, hogy nem szabad tollal írni, vagy esetleg papíruszra írni, vagy és azt mondja, hogy nekünk papírunk van, mi nem a homokban írunk, stb. Akkor teljesen megváltozik minden. De amikor mi már megtanultunk, hogy mindenből kell a lényegre figyelni, és nem a külső formájára, akkor eleve azt mondom, nekem mindegy, most számítógéppel írek, vagy homokba írek. Mindegy nekem, hogy mi a lényeg, hogy információt rögzítek. Mindig úgy rögzítik az információt, ahogy akkor szokásos. De a lényege a munkának, az írás tilalmának az a lényeg, hogy nem szabad szombaton információt rögzíteni. Akkor teljesen minden nekem, hogy golyostollal, vagy számítógéppel, vagy ceruzával, vagy homokban, vagy ilyesmit. És ezért jó, hogy nem minden úgy lett leírva a Bibliában részletesen. Minden, mert ha részletesen le lett volna írva, akkor azt jelenti, hogy mindig minden le lett volna írva úgy az adott formában. Mert még nem tudott Mózes elképzelni egy másik formát. És ezért akkor zsákutca lett volna. Így, ha tudunk a lényegre koncentrálni, csak akkor sokkal könnyebb nekünk választ adni mai kérdésekre a régi forrásokkal. És tényleg nem kellett igazán kiegészíteni a Bibliát azóta. Most mind ezek vagy a szóbeli tan az a része, amit Mózes egyet egyben átadott. Hogy az a része a szóbeli tan, amit 13 alapmódszerrel el lett magyarázva, ez szóban elhangzott. Nem is volt szabad azt leírni. Miért nem volt szabad ezt elírni? Mert sok-sok részletből áll, és ha minden le van írva, akkor túl sok könyv van, az már zavarba jöhet az ember. Mindenki jár tanulni, mindenki ezen nő fel, olyan a nevelése, tanul, érti, ezért elég az, hogy Mózes 5 könyve le van írva, és akár a részleteket mind szóban elhangzik. Idővel rájöttek, hogy ez ideális helyzet, mindenki tanul, mindenki mindent tud, de mégis, miután a rómaiak lerombolták a második jeruzsálemi szentét, polgári időszámítás után 70-ben, és aztán mindig rosszabb és rosszabb lettek a körülmények, számüzetésben, Babilóniában és más országokban éltek, láttak, hogy ez az ideális helyzet már nem lesz, és akkor kezdtek lassan a szóbeli tant is leírni. Ami azt mondja, mi eddig ez több mint 1000 éven keresztül elhangzott szóban, most kezdtek azt leírni. De mégis csak lassan. Az elsőt, amit leírták, az itt a Biblia alatt, nem a második, hanem a harmadik sor, a Misna. A Misna az lett az első könyv a Biblia után, ami le lett írva, polgári időszámítás után körülbelül 150-200-ban. Mi az a Misna? A Misna lényegében az első zsidó jogi könyv, az első kódex. Itt törvénynek lettek leírva, sehol nem volt megjelölve a forrás. Oda van írva például a szombati részben, oda van írva, hogy ezek a 39 munkák, amik szombaton nem szabad. De nincs oda írva, honnan vezetik le. Hát ide teszel a Bibliát, ide teszel a Misnát, nincs levezetve a kapcsolat a kettő között. De abban az időben azt hittek, hogy ha lesz egy ilyen összefoglaló, akkor ez elég lesz arra, ahhoz, hogy az ember rájöjjön, de többit ezt már mégis megtanulja. Amikor ez is sok volt, akkor leírták a Talmudot. Talmud megint két sor a lejjebb, és két Talmud van, a jeruzsálemi Talmud és a babiloniai Talmud. Azért van két Talmud, mert még volt az izraeli központ, amikor még létezett, de amikor az is megszűnt, akkor Babiloniában még tovább kifejlesztették ezt az egész, és akkor majd körülbelül 300-350-ben le lett írva a Talmud. Most, mi az, amit található a Talmudban? A Talmud minden egyes törvény, ami található a Misnában, az első és a leghíresebb kérdés ekkor az, honnan tudunk ezt? Minna, hanem mille, mi a forrása ennek? Ugye, mert abban indulunk ki, hogy az ember már nem mindent fog tudni, ha nem mindent fog tudni, akkor mindent le kell írni. És az első, a legfontosabb az, összekapcsolni a Misnát, a törvényeket a Bibliával, és levezetni. Valamikor van egy egyenes, egy nagyon egyszerű forrás, és valamikor nem olyan egyszerű a forrás. És akkor 13 alapmódszert veszünk igénybe, valamikor vannak ellentétes a módszerek alapján lehet kétféleképpen levezetni. Ezek mind található a Talmudban. Nagyon érdekes, hogy miközben a Misna ez egy ilyen igazi kódex könyvként le lett írva, hat kötetben, vagy hat rendben, az hat általános témában. Ezek a témák még tovább lettek mondva traktátusokra, minden traktátus ez egy nagyon konkrét téma, és azon belül fejezetekre, tehát ez igazán egy felépített, megtervezett, jól megtervezett és megszerkezett kódexkönyv. A Talmud teljesen ennek az ellentéte. A Talmud ez egy nyers jegyzőkönyv. Ami azt jelenti, képzelünk el úgy, hogy akár a jeruzsálemi tanházban, akár a babiloniai tanházban úgy megy a tanulás, hogy felolvasnak egy misna, egy törvényt. És valaki felteszi a kérdést, tanár úr, honnan tudod ezt? És akkor vagy a tanár úr válaszol, vagy valaki más mondja, igen, én emlékszem, egyszer hallottam erre a választ. És erre a harmadik felteszi a kérdést, hogy ez a válasz nem helyes. A negyedik megválaszolja, az ötödik kiegészíti, a hatodik egy másik választ ad. Ez egy ilyen egy élő vita. Tehát élő vita, és úgy van az leírva, ami azt jelenti, amikor tanulunk Talmudot, akkor becsuklánk a szemünket, akkor úgy lehet elképzelni, hogy azt ülünk, vagy Izraelben valahol, vagy Babiloniában, Bagdádban, de nem ma, hanem 1500 évvel ezelőtt, és mi része vagyunk a vitának. Pontosan tudunk, ki hol ül, jóhoz képletesen, ki volt jelen, mik voltak a kérdések, vita, és valamikor sértődések is voltak, és kibékültek is, mindenféle, mind le van írva. Sőt, még az is le van írva, hogy egy vita során, egy beszélgetés során valamikor egy kicsit a témáról letérnek, és egy kicsit más téma, és aztán visszatérnek a fő témára, úgy van az leírva. A Misna az egy jól megszerkesztett kódexkönyv, a Talmud az egy nyers jegyzőkönyv a vitáról. Miért jó ez így? Ez azért jó így, hogy amikor mi jelen vagyunk, idézőjelben jelen vagyunk a vita során, és halljunk az összes érvelés, ami volt pro és kontra, akkor amikor végre, amikor van már egy konklúzió, akkor mi része vagyunk annak a konklúziónak. Ugyan olyan, mint egy bármilyen törvény. Ha előveszünk az országgyűlési naplónak a vitáját, aztán a bizottságnak a vitáját, akkor látunk, hogy tényleg mire gondoltak, hogy jött létre, mi volt az érvelés mellette, és így. És akkor látunk, hogy tényleg másképpen nem lehetett volna ezt értelmezni, ezt a bibliai verset. Ez így megy végig, az egész a Talmud végig ezeket veszi, idézett Misnát, egy szabályt a Misnába, és kérdez, válasz, és kiegészít, és új kérdéseket tesz fel, új helyzeteket hoz fel, mi a helyzet ebben az esetben, abban az esetben. Ez mind található a Talmudban. A másik oldalon van egy ilyen minta Talmud oldal, de ez már a Talmud, ahogy ma van a kezünkben, ami már a Talmud körül is van 4-5 kommentár, kiegészítő, mindenféle, hogy könnyítsen nekünk a Talmud tanulást. És természetesen még itt továbbra is folynak. Itt mondja, itt van egy nagy Talmud kötet, úgy néz ki a Talmud kötet, ebből 20 olyan vastag kötetből áll a Talmud. És akkor úgy néz ki, hogy a minta oldalon van, itt van egy kis misna, és ez mind ennek az ellenzése. Meddig tart ennek az ellenzése? Idáig. Csak itt megint van egy misna, ami összesen 3 sorból áll, és megint annak az ellenzése. Itt már egy rövid ellenzése, összesen 1-3/4 oldal. De lehet látni, a kommentárja, mert Talmud körül van, ezen az oldalon elég kevés, arányosan kevés a kommentár. Ezen az oldalon alig maradt talmudi szöveg, mert a kommentár elvette ennek a helyét. De mindenképpen ez egy nagyon hagyományos tördelése a klasszikus zsidó irodalomnak, hogy közepén van a főszöveg, és oldalon, vagy valamikor alatta van a kommentár. Most ne gondoljunk, hogy ez az egész a Talmud, mert a Talmud maga, a Talmudnak a szöveg, ez körülbelül a kötetnek a fele vagy a harmada, a többi ez már kommentár, kiegészítés és magyarázat ezen. Ez egy-egy témában, mondom, van egy olyan misna, ahol összesen egy fél oldal ellenzés, és vita kérdés, valamikor 3-4, akár 10 oldal is. Egy törvény, vagy törvénycsoport kapcsán. A probléma mind ezeknek, amikor annyi Talmud, pláne még talmudi kommentár körülete, az ember azt mondja, szabad vagy nem szabad? Már mindent tudok. De most mondja, szabad vagy nem szabad? Igen, hát, és akkor itt napokon keresztül fogom felsorolni az érvelések oda-vissza, és közben nem tudom, hogy szabad vagy nem szabad. Mondjuk, ha szombaton feltenném a rabinak a kérdést, hogy szabad vagy nem szabad, erről jövő szombatig fogja nekem részletezni az egész vitát, és még mindig nem fogok tudni, hogy még jövő szombaton se szabad vagy nem szabad. Ami azt jelenti, mindezek után nagyon jó és nagyon szép, amikor része tudunk lenni a feldolgozásának a témának, de mégis ebből nem lehet, a mindennapi életet nem lehet ez alapján vezetni, nem praktikus. És erre van a majdnem a lap alján van a Shulchan Aruch. A Shulchan Aruch az a szó szerint Shulchan Aruch azt jelenti terített asztal. Mit jelent a terített asztal, hogy utal egy kódex könyvre? Mert úgy utal a kódex könyvre, hogy a terített asztal nem kell a Talmudot elővenni, és megfőzni, és meghámozni, és, hanem ez már a terített asztal, hogy teljesen minden kész, ami azt jelenti, hogy nincs semmi vita, itt már csak a törvénynek vannak. Ez a Shulchan Aruchnak vannak elődjei. Nem volt, Shulchan Aruch nem az első kódex könyv, ami készült. A Shulchan Aruch az körülbelül 500 évvel ezelőtt készült. De előtte voltak, például látunk, hogy egymás mellett három. Van középen a Maimonides, és bal oldalon Alfászi, jobb oldalon Rosh. Ezek részmunkát végeztek mindenki adott területen. A Shulchan Aruch volt az, lehet mondani, az utolsó nagy kódex, 500 évvel ezelőtt az utolsó nagy kódex, ami összefoglalta minden, ami a Bibliában, a Misnában, a Talmudban, a kommentátorokban, az előző kódex könyvek, minden le van írva, és ezt a Shulchan Aruchban összefoglalta, úgy, hogy semmiféle utalás, érvelés, kérdés, nincs olyan, csak a törvények fel vannak sorolva. De természetesen, hogy néznek, hogy tudunk elképzelni a Shulchan Aruchot ma? Középen a főszöveg, és oldalán meg itt a kommentárok. Sőt, sokkal több kommentár készült már a Shulchan Aruch mellett, ami Shulchan Aruch ilyen egyszerű kézikönyv, és itt van a Shulchan Aruch, ami majd méretében ugyanolyan, mint a Talmud, és nézzünk meg, hogy mennyi szöveg van, annyi szöveg. Miközben a Talmud, legalább az oldal fele az a főszöveg, a Shulchan Aruchban már jobbik esetben alig a fele, vagy még kevesebb, mert ezeket is, a Shulchan Aruchot is magyarázni kell, kiegészíteni, újabb esetek, megvitatni, és így tovább. És ebből is van, a Shulchan Aruchból is van 10 vastakötet. De, ami azt jelenti, minden irodalom, ami a Shulchan Aruchig, az már a Shulchan Aruch összefoglalja, és a kommentátorok, ami körülötte vannak, vagy megvitatják, és azt mondanak, hogy picit másképpen kell ezt leírni a források alapján, vagy felhoznak újabb esetek, és azokat kiegészítik. Ami azt jelenti, hogy a Shulchan Aruch nagyon jól használható. Ne gondoljunk, hogy most megint kell a új Shulchan Aruchot írni. Nem, a Shulchan Aruch nagyon jó, az elvek és annak részletezésé mind le vannak írva. De mindig van hely újabb kérdéseket felhozni, és azokat megvitatni, hogy valamikor Shulchan Aruchnak két paragrafusa úgy tűnik, hogy ellenmondásos, és ezeket mind a kommentátorok feldolgozzák. Ez mondom, ez 500 évvel ezelőtt készült, azóta új könyv nem készült, és nem is fog készülni, mert ez a könyv olyan jó, hogy mai napig úgy lehet hivatkozni, ugye, mert az elvek vannak itt leírva, és nem a részletek, és akkor így ez alapján lehet dönteni. Most természetesen nagyon egyszerűnek hangzik, hogy minden esetet kell ugye koncentrálni a lényegre, és meg kell találni, hogy melyik törvényhez kapcsolódik, de nem olyan egyszerű a dolog, mert valamikor lehet a lényeget törni, de nem tudunk megfogni, mi itt a lényeg. Hogy melyik részre kellene itt koncentrálni. Ha erre koncentrálnék, akkor talán szabad, mert ezt innen és innen lehet levezetni. Ha ezt a részt veszem, akkor ezt innen és innen lehet levezetni, és akkor tilos. Ami azt jelenti, amikor már esetekről van szó, akkor valamikor innen is lehet, ehhez is lehet, ez a törvényhez is lehet kapcsolni, vagy az a törvényhez is lehet kapcsolni, akkor szabad, akkor nem szabad, akkor félig szabad. Természetesen itt már minden eset, ha egy nagyon bonyolult eset, akkor nagyon alaposan fel kell dolgozni, és vannak egyszerűbb esetek, hogy sokkal egyszerűbb, rögtön lehet látni, hogy hova tartozik ez. Ennek egy nagy része a Shulchan Aruch előtti, és illetve a Shulchan Aruch utáni responsum irodalomhoz kapcsolódik. A responsum irodalom már nincs itt a törvénykezés fáján feltüntetve, mert a responsum irodalom az, ami a konkrét eseteket feldolgozza. Most miről van szó? Vegyünk például Átar alja új helyére adni. Felmerült egy kérdés, és jöttek a rabihoz, hogy válaszoljon. A rabbi elvette, vagy láttad, ez nem egy egyszerű kérdés, nem kellett rögtön válaszolni, ráért még egy-két órát, akkor gyorsan nézte az irodalmat, és próbált valamit kiépíteni. Ha még több ideje is volt, akkor ezt leírta, és egy kollégájának elküldte postán a másik városban, hogy ő is nézze meg, hogy jól vezette le ezt a témát. Valamikor a kollégája válaszolt neki két sorban, elolvastam, így igaz, hogy írtál, igaz, én is úgy gondolom, hogy szabad vagy nem szabad. Valamikor a kollégája szintén feldolgozott, azt mondta, hogy teljesen rosszul dolgoztál fel, és más forrásokat kellett volna hozni, és ami te használod, azért nem ide tartozik, mert én pedig másokat tudok hozni. Idővel az újjai rabbi látja, hogy már 150 olyan eset van, amit feldolgozott, hosszabb, komoly feldolgozás, és csak ezeket könyvben megjelenteti. Héberül ez shálot utsúvot. Kérdések és válaszok. Vagy rövidítve, a mozaik szó sút. És ez általában témákra szoktak ezeket, témák sorrendben szoktak ezeket írni, ha egy jobban meg van szerkesztve. Ha nem, akkor csak így egymás után jönnek, és akkor csak meg kell keresni. Akkor legalább egy jó index van a könyv végén. Most, mennyire hasznos ez a könyv? Lehet, hogy 20 éven keresztül egyáltalán nem hasznos, mert itt olyan 150 olyan különleges eset van, hogy sehol más nem fordul elő, de lehet, hogy 20 év után nagyon hasonló eset fog előjönni, csak akkor a miskolci rabbi végigolvas, azt mondja, jó, tényleg ez így már fel van dolgozni, nem kell más. Vagy a miskolci rabbi azt mondja, hú, most az, hogy elolvastam, láttam, hogy nincs igaza, és ő másképpen dolgozza fel. Miért? Mert azt mondja, egy picit eltér, nem 100%-os azonos, és ez egy kis eltérés az, ami teljesen megváltoztatja. És ez a responsum irodalom olyan, ami mindig az adott kornak az aktuális kérdéseket dolgozza fel, és a következő nemzedékek fognak hivatkozni az előzőek. Most melyikre fognak hivatkozni? Nincs erre igazi nincsenek rendeletek, hogy most mit kell, hogy kell figyelembe venni, csak általában a híresebb rabiknak a responsumjaira sokat fognak használni és hivatkozni rá, másoknak kevésbé. Hogy attól függ, milyen jól érve. Van egy rabbi, aki egy kis falunak a rabbia volt, de olyan zseni volt, olyan jól érvel, tehát hiába csak, mit tudom én, 50 zsidó lakott abban a városban, de Lengyelországban, Galíciában, Magyarországon, akár Izraelben fognak az ő könyvet használni. Mások esetleg nagyobb városokban éltek, híresebb rabik voltak, nagyobb hitközség, de a könyvben nem olyan jól érvel, és ez nem annyira fognak hivatkozni rá. Ez a responsum könyv, ez nagyon-nagyon fontos, történelmileg nagyon fontos, mert ezekben le vannak írva mindenféle esetek, ami megtörténtek. Valamikor egy város történelmének nem találunk jobb forrás, mint egy responsum könyvnek egy leírása. Hogy az történt, hogy ketten voltak, egy vihar volt, és így, és úgy a ház. Teljes leírás. Miért? Mert aztán van egy jogi kérdés a vége. Most természetesen a mai responsum könyvek tele vannak mai kérdésekkel, köztük az orvosi etika, az üzleti etika, és sok hasonló. Mikor van vége egy kérdésnek? Mikor lehet mondani, ez a kérdés végleges? Erre nehezen lehet választ adni, de egy pár alapelvet tudni kell. Ugye Mózes 5 könyve, illetve mind, ami le van írva a Bibliában, annak nem lehet ellenmondani. Az a zsidó vallásnak az alapja, aki azt gondolja, hogy ő okosabb annál, leheted okosabb, de akkor nem a zsidó valláson belül. Miért nem lehet ellenmondani, a Mózes könyvében ez le van írva, akkor az Isten úgy parancsolta meg, és ezzel nem lehet ellenmondani. Most, a misnai bölcsek vitatkoznak egymással, és maga a misna is rögzíti sokszor. Ugye hiába egy kódexkönyv, de sok kérdésben elmondja, hogy Rabbi Jehuda így gondolja, Rabbi Sima másképpen gondolja. Ez így, de elfogad a dolog, a zsidó jog korszakokra van bontva. Egy korszak nem tart 50 évig, de mégis van a korszakok. És a korszakok között nincs vita. Vita csak abban a korszakon belül, ami azt jelenti, hogy a misnai bölcsök vitatkoznak egymással, ami azt jelenti, hogy polgári időszámítás után körülbelül 200-ig addig vitatkoznak a bölcsök egymással. Amikor a misna már le lett írva, akkor úgy gondoltak, hogy ezek olyan nagy bölcsek, hogy mi már egy kicsik vagyunk ehhez, hogy vitatkozzunk, ellent mondanak ennek. És ezért a talmudi bölcsek soha nem fognak ellent mondani a misnai bölcsnek. A talmudi bölcsek elemezni fognak a misnát. Magyarázni, kiegészíteni, de nem ellent mondani. Mert ez két korszak, és két korszak között nincs vita, mi elfogadunk, és ez itt a történelem során ez a korszaknak a lényege, hogy a tudás az csökken. Nekünk könnyebb a tudáshoz jutni, mert nekünk számítógépünk van, adatbázis, jobban meg tudunk keresni egy idézetet, mint az a Miskolci rabbi 100 évvel ezelőtt, de a Miskolci rabbi fejben jobban és mélyebben értette. Ez az általános felfogás. És ez vannak erre bizonyítékok is. Hogy könnyebben tudunk ma feldolgozni az anyagot, de mégis azok nagyobb, pont azért, mert nekik nehézebb volt, ezek jobban és mélyebben ismertek. Ez egy külön téma. Most akkor talmudi bölcsek egymással vitatkoznak, a misnai bölcsek egymással vitatkoznak, de a talmudi és a misnai bölcsek az nincs vita. Ha egy talmudi bölcs mond valamit, akkor egy nagyon erős cáfolat lesz az, ha megtalálunk egy misnát, ami ellentmond ellene. De természetesen az nem cáfolat, ha megtalálom egy másik talmudi bölcs, aki ellentmond. Ő így gondolja, én úgy gondolok, de én nem tudok ellentmondani egy misnának. Azt mondja, hogy nekem el kell magyaráznom azt a misnát, hogy megfeleljen az én álláspontomhoz. Ez itt, akkor van itt a Biblia, aztán van misna, aztán van talmud, és kicsit egyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a Talmud után a Shulchan Aruchig, az megint egy korszak. De ezen belül Maimonides így mond, mások másképpen mondják, ez teljesen elfogadható. A Shulchan Aruchal vége van ennek a korszaknak is, és ezért a Maimonides nem tud ellentmondani a Talmudnak, a misnának. Lehet ellentmondani, Maimonides kollégájai ellentmondhatnak. A Shulchan Aruch nem mindig elfogadja például Maimonides véleménye, de mi, akik a Shulchan Aruch után élünk, már nem mondunk ellent a Shulchan Aruchnak se. Amit fontos tudni még a Shulchan Aruchnál, hogy ugye ez egy ilyen egységes kódexkönyv, ami kettőre van bontva. Mennyire lehet látni messziről, de pláne aki nem tud olyan jól hébről, hogy mindenképpen próbálok. Ez a szöveg, ami itt van, az egy fontból van szedve. Ez ugyanabból a fontból van. Ami a kettő között van, ez másik font. Másfajta betűből van szedve. Miért? Mert a Shulchan Aruchnak van két szerzője. Az egyik képviseli az európai zsidókat, és a másik képviseli az arab országból származó zsidók. És itt vannak eltérések. A zsidó nép azt lehet mondani, sok mindenben kettőre oszlik. Van az askenázi zsidók, az európai zsidók, és vannak a szefárdi zsidók, az arab országokból származó zsidók. Sok mindenben ők másképpen gondolnak, másképpen elemeznek, másképpen gondolnak az egész törvénykezésről. És ez, amikor létrejött ez a nagy kódexkönyv, akkor két szerzője lett ennek. Pontosabban úgy, hogy Izraelben, Eretz Izraelben volt Rabbi Yosef Karo, aki megírta a könyvet, saját felfogása szerző szefárdi rabbi volt. Aztán megjelentette, Krakai rabbi, Rabbi Moshe Iszerl kiegészítette, és akkor így, de más fontból azt jelenti, hogy egyértelműen legyen kiírta melyik részt, és akkor így ugyanezt a könyvet használja a magyar zsidó, a lengyel zsidó, a marokkai zsidó és a jemeni zsidó. Mindenki ugyanebből, és mindenki, ahol van eltérés, akkor mindenki tudja automatikusan a betű méretre és betű fajtára kell figyelni, és akkor tudja, melyik vonatkozik őre. Akkor most, ha azt a kérdést teszem fel, akkor most mikor zárt le a vita? Lezárt a vita, amikor a következő korszakhoz jutunk, akkor azt jelenti, hogy ami eddig el volt fogadva, akkor azzal már nem vitatkozunk. Most azt mondja, ha a Shulchan Aruchban valami le van írva, akkor utána nem tudok én mondani, nem. Nekem nem tetszik, amely a Shulchan Aruch ír, mert a Maimonidesre tudok én hivatkozni. Az se. Én nem tudok érvelni a Shulchan Aruch ellen, nem is tudok idézni segítségül a Maimonides. Mert a Shulchan Aruch azt már ismerte a Maimonides, ismerte mindent, és ha döntet, akkor ez itt le van zárva. Majdnem. Majdnem, mert itt ott van a kivételek. Ahol még a kommentátorok azt mondják, itt egyértelmű hiba van, és a másik azt mondja, nem egyértelmű hiba van, de hát elvileg ez így le van zárva. Most a kérdés, hogy a Shulchan Aruch óta, akkor minden vita még nyitva van? Mert, ugye, mert elvileg igazán új korszak a Shulchan Aruch óta mai napig nincs. Elvileg. Gyakorlatilag egy kicsit van. Ami azt jelenti, hogy vannak nagyon híres rabbik, akik el vannak fogadva, és nem lehet velük könnyen szemben szállni. Könnyen azt jelenti, hogy nincs kizárva, de ahhoz nagy bátorság kell. És valamikor, hiába nekem van bátorsága, mindenki, aki fogja olvasni ezt az én tanulmányom, azt fogja mondani, most elnézés. Őszt szemben száll mondjuk a pozsonyi rabinak, a Schreiber Mózesnek, akik most 200 éve meghalt. Most, ha nagyon erős érvelése lenne, az érvelése nem olyan erős, és ezért honnan volt bátorsága szemben szállni a pozsonyi rabival. Most jogom van szemben szállni a pozsonyi rabival, vagy nem? Nem lehet mondani, hogy nem, de nehezen lehet mondani, hogy igen. Ami azt jelenti, mégis idővel kialakulnak, kivel lehet szemben szállni, és kivel nem. Nem minden nomtatott könyvnek van ugyanolyan annyi súlya. Ha én idézni fogok egy könyvet, 100 évvel ezelőtt megjelent, azt mondja a másik, no, ki a szerzője? Jó. Nagyon szép, nagyon jó, de szerintem nincs igaza. Ha idézek a pozsonyi rabinek az írását, akkor nem lehet ilyen könnyen mondani. Ezért itt a vitáknak egy része lezártak, mert különböző nagy rabik megszólaltak, de a kérdés természetesen, mi van akkor, amíg a nagy rabik nem ugyanazt mondta? Akkor még mindig kicsit vár arra, hogy egy későbbi nagy rabi döntsen, és akkor vele nem lehet szemben szállni. De hát nem olyan nagy a káosz, de nem olyan nagy a rendse. Ami azt jelenti, ismerni kell, mikor igen és mikor nem, de ez körülbelül így néz ki az egész most. Amikor ma felmerülnek kérdések, és mondjuk maradunk megint a orvosi etikában, akkor vannak olyan kérdések, ami már valamilyen formában már előfordult 100-200 évvel ezelőtt. Azért mondom, valamilyen formában, nem annyira ezekben a modern formákban, de mégis valamennyire, tehát a kérdés már érintve van a Respanzum könyvekben, természetesen a Respanzum könyvekben idézi a Shulchan Aruchot, idézve Maimonides, idézve a Talmudot, a Mishnát, vissza a Bibliáig, és valamikor vannak olyan kérdések, amit lehet mondani teljesen újak, és ilyenkor vagy egyenesen vissza kell menni a források, és a források, a nyers források, azok mindig a sóhan áruk, ott vannak a nyers források, és akkor onnan kell kezdeni, azok a téglák, és azokkal kell építeni az új épületet. Érdekes dolog, hogy valamikor egy könyvre azt lehet mondani, nagyon-nagyon nagy zseni volt ez a szerző, de nem mindig megfelelnek a tényeknek. Ami azt jelenti, nagyon fontos, hogy a rabbi mielőtt megszólal a témában, akkor először ismerjen a témát, a technikai és fizikai része a minden oldalának, és aztán az elvi része. Mert ha nem annyira figyeli a tényeket, akkor csak az elvi részet, akkor az elvi rész nagyon szép, csak nem mindig kapcsolódik az adott esetet így igazán. És ez vannak olyan könyvek, amikor azt mondunk, hogy picit óvatos kell lenni, szerint érvelése jó, nem mindig lehet ezt levezetni, amit ő levezetett. Szerint minden kérdés, hogy pláne ilyen komplikált dilemma, vagy ilyesmi, tisztázni kell nagyon alaposan, mondjuk például olvasi részen, hogy az orvosi tudományban tisztában legyünk, hogy mi a helyzet, és aztán, amikor tisztában vagyunk ezekkel a tényekkel, és ezekkel az ismeretekkel, aztán lehet építeni rá az elvi része, és akkor valamilyen konklúzióhoz jut. Jó, ez nagyjából egy kis bevezetés ahhoz, hogy tényleg tudjunk belekezdeni konkrét témákban. Köszönöm a figyelmet, és akkor majd jövő héten találkozunk.